Lírás tudók Szabó T. Annával.
Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Lírás tudók. A Líra könyv és a Fidélió két hetente, szerdán este 7:30-kor jelentkező irodalmi podcastja, változatos könyvajánlókkal és elmélyült beszélgetésekkel. Én Szabó T. Anna vagyok, a műsor szerkesztője, beszélgető társam Gyürke Kata, a mai adásban Juhász Anna irodalmáról fogok beszélgetni Pilinszky Jánosról, előtte könyvújdonságokat ajánlunk.
Ebben az adásban négy vadonatúj könyvről fogunk beszélni, méghozzá mind a négy magyar szerzőnek a frissen megjelent könyve, de mielőtt belemegyünk abba, hogy pontosan melyik könyvekről van szó, figyelmükbe szeretném ajánlani azt, hogy július 7-e és 11-e között Líra raktárvásár lesz Budapesten, a Budapesti Extrában, a Dózsa György út 50 szám alatt. Szvuren Edina Mondatok a csodálkozásról című könyvét a Magvető kiadó adta ki, és ez egy novellafüzér, egy nagy novellistáról van szó, aki azt mondta magáról, hogy ha választania kell a nagy regény és a novella között, akkor ő a novellára teszi le a voksát, és inkább a nagy komplex dolgokat kis részletekben írja le. Mit gondolsz te például erről a novella és a nagyregény viszonyáról?
Én csak a novellát próbáltam, és az én költői tapasztalatom azt mutatja, hogy egy novellában is balladisztikusan bele lehet sűríteni egy egész életet. Szvoren Edina ennek nagyon nagy mestere, és számomra mindig nagyon fontos volt, hogy ő zenével foglalkozik egyébként. Tehát nagyon megtanulta ezt az ökonomikus szerkesztést, a mondatnak a zenéjét is, tehát nem a szép zenére kell gondolni, hanem a pontosságára. Tehát a hang, amit leüt, az rendkívül pontos. Nagyon ott van, és borzongató. A figurákra olyan erősen ráközelít, hogy az már fáj. És főleg azért, mert nála senki nem normális. Mindenkinek van valami, nem tudom, ellenszenves, vagy meghatározhatatlanul ijesztő vonása. A hiánynak az írója. Ilyen mondatai vannak, hogy minél élesebb, annál üresebb, még nem akarni sem akarok. A hétköznapok erejét mutatja meg minden írásában. Ebben van két hosszabb írás, és az Orvom jegyzetek című kisebb, rövidebb írások. A Vakok a libegőn című írásról még Szép Ernő is eszembe jutott. Mint hogyha egy ellenszép Ernő lenne Szvoren Edina, mert Szép Ernő mindig sajnálja és szereti a hőseit. Szvoren Edina is valószínűleg sajnálja és szereti a hőseit, de az érzelmességet nem engedi meg magának. Szerintem prózaíróként nem kezdett későn, 30 év felett robbant be 2010-ben a Pertú című kötetével, rögtön Mésző díjat is kapott, a második kötetévre megkapta az Európai Unió díját. Jó címei vannak egyébként, a Nincs és Ne is legyen az egyik legjobb novellás kötet cím, és a Verseim című kötete volt utoljára.
Ami szintén novellás kötet.
Igen.
De ez is egy nagyon jó cím, a Mondatok a csodálkozásról, mert pontosan arról szól, hogy számára mit jelent a csodálkozás. Tehát rögtön a bevezető első írásban leteszi a lantot. Hogy is írja? Valami ilyesmit ír, hogy... Nap mint nap el kell játszanom a csodálkozó ember szerepét, és ez a színlelés egyre nehezebb. Tehát pontosan tudjuk, hogy ő már nem csodálkozik.
És tulajdonképpen, igen, az olvasók sem csodálkoznak. Nagyon nagy rajongótábora van Szvoren Edinának, ez nagyon jó látni. Azt mondták az olvasói, szerencsére, hogy az interneten most már elolvashatja az ember, miket mondanak az olvasók, és nem csak ezt a precíz és távolságtartó nyelvét dicsérik, hanem valaki azt mondja, hogy Szvoren novellái olyanok, mint a rémálmaim. A normalitás egyes részei megdagadnak benne, és kibillennek a helyükből. Tehát tulajdonképpen úgy lát rá a világra, olyan álomi, nem tudom, rettenettel, humorral, ahogy csak ő tud. Azt szokták mondani róla, hogy ő a legjobb kortárs novellista. Én nagyon sok jó kortárs novellistát tudok mondani, de ő tényleg egy egészen rendkívüli alkotó.
A következő könyvünk szintén egy novellás kötet, Pál Sándor Attila Rokonok című új könyve, amit szintén a Magvető kiadó ad ki, és a szerző szintén fiatal, körülbelül kortársak Edinával. Alapjáraton költő Pál Sándor Attila, de nem igazán tartja szétválaszthatónak a saját esetében a költészetet és a prózát. Ezt egy interjúban árulta el. Az biztos, hogy a közelmúlt érdekli. Az, amit már nagyjából elfelejtettünk, de itt van egy karnyújtásra tőlünk, és amiről én nem nagyon szoktunk beszélni. Óbudai Spitzer úr, a 147 éves csodaöreg, amiben gyönyörű ilyen, majdhogy nem arszpoetika-szerű irodalmi utalások is vannak zárójelbe, és rögtön arra gondoltam, hogy ez az író biztos, hogy ez ő, amit a zárójelbe elárul magáról.
Igen, a szerkesztőnek is ez a novella a kedvence, hát egy könyves műsorban, ugye ez egy könyves írás, de az én kedvencem igazából a kezdő és a záró írás, ahol tulajdonképpen nem történik semmi. Hétköznapi emberek készülődését látjuk, egy öreg ember elmegy a feleségéhez a kórházba, ez úgy van leírva, hogy teljesen felejthetetlen, holott tényleg a világon semmi olyan nem történik benne, ami ne történhetne meg bármelyik magyar faluban. Sem szomorú, sem vidám, de nagyon pontos és nagyon szerethető leírása. 15 írás van ebben a könyvben, ha jól számoltam. Őt a legjobban azt mondta egyszer, hogy az elfelejtett költők a szocializmusban, az érdekli az elfeledett történeteink, az életeink az elmúlt 50-100 évben, mert szerinte terra incognita minden, ebből írja talán most a doktori disszertációját is, költői indulások a kádárkorban. Nagyon örülök, hogy valaki ezzel foglalkozik, és tényleg nincsen még minden a helyére téve ebben. Egyébként tulajdonképpen tudományos, fantasztikus novella is van benne, ahol a néptáncosok disztópia tulajdonképpen, nem táncolhatnak a nők többet néptáncot.
Békekocsma.
Igen, az is nagyon jó, igen, hogy hiába nevezik át a kocsmát akármivé, nem tudom, valamilyen székely kocsmává, akkor is békének nevezik, és azért, mert ott nem politizálunk, hanem ott iszunk, vagy táncolunk. Az egy gyönyörű novella egyébként. Ahogy egyszer csak egy néptáncos bácsi előkerült, nagyon-nagyon szép. A mellettem itt a balladás könyve van, az Időmérték sorozatban két kötete is megjelent, a Dűvő meg a balladás könyv. Aki szereti a novelláit, az mindenképpen vegye a kezébe a verseit is, mert a történetek dominálnak a verseiben is.
Következő könyv, amit a figyelmükbe szeretnénk ajánlani, szintén a Magvető kiadónál jelent meg, Csabai László Inspektor Szimbád című krimie, ami a szerzőnek egy sorozatába illeszkedik, a Szimbád sorozatába. Nos, ez a Szimbád nem az a Szimbád, ő egy detektív, egy varázslatos múlttal rendelkező titokzatos detektív, és valahol ez a szerző is egy kicsit olyan titokzatos nekem, nem sokat lehet róla tudni. Annyit tudunk természetesen, hogy Nyíregyházán él, és egy helyi szakközépiskolának a könyvtárában dolgozik. Ezen kívül elnyert nagyon komoly, fontos nagy irodalmi díjakat, többek között Mészői Miklós díjat most egy évvel ezelőtt, és Artisius irodalmi díjat, és Békés Pál díjat is, de ennél sokkal többet nagy interjúkat ritkán ad, mintha rejtőzködne.
Éppen Juhász Anna készített vele egy nagyon kedves, rövid interjút, azt mindenkinek a szeretettel a figyelmébe ajánlom, keressenek rá a két névre, és meghallgatható, és abban meséli el az ő írói módszerét, hogy hogyan gyűjt anyagot ezekhez a könyveihez, mert hihetetlen nagy anyag tömegeket mozgat meg, az olvasók ezt is nagyon szeretik benne, és vadásszák a tévedéseket. Azt mondja magáról, én nem krimíró vagyok, hanem egy író, aki detektív történeteket is ír. Pontosabban történeteket egy detektívről, és mivel egy detektív élete nem pusztán a nyomozásban áll, természetes, hogy bármiről írhatok, ami egy ember számára fontos lehet, és ami egy emberrel megtörténhet. Számomra amúgy a nagybetűs krimi a bűn és bűnhődés. Talán akkor dőlt el, hogy prózaíró leszek, amikor ezt a remek művet elolvastam. Mint hogyha a történelmi traumáinkat akarná feldolgozni, Szimbád a forradalmár, amikor Nyárligeten, Nyíregyházán egy fiktív formája Nyárliget, ahol ez a egyébként Schiffer Árpádnak hívják Szimbádot, a hajós, ugye? És ez a könyv ez azzal kezdődik, hogy Szimbád a nyomozó egy taxisnak van beöltözve, és így egy hölgyet vár, aki fontos része lesz a történetben. Egy képzelt német város, Németországban játszódik, Aspenának hívják az indító várost, és a német közelmúlt és a rendszerváltozásig vezető időszak érdekes és nagyon alaposan dokumentált rajza, persze természetesen bűnügyekkel és izgalmakkal körítve, ennek is nagyon alapos tárgyi háttere van.
A következő könyvünk Csörög címmel jelent meg az Athénaum kiadó gondozásában Zelei Bori a szerzője, akinek ez az első regénye, novellás kötete már jelent meg, Kevert címmel 2016-ban, de regényt most írt először. Ez a regény egy leszbikus szerelmi történetnek a kibontása, a szerelem minden aspektusával és fájdalmával, örömével, elmúlásával. Miért tartott fontosnak, hogy ilyen típusú könyvek is készüljenek?
Egyrészt költői könyvek, hiszen a témájukban is költőiek, a szerelemről szóló könyvek, meg a magunk kereséséről szóló könyvek mindig a költőiségbe hajlanak. Másrészt túlélő könyvek. Tehát, hogy mintákat lássunk és tapasztalatokat szerezhessünk, akár érintettek vagyunk, akár nem, hiszen a szerelemben és az emberi kapcsolatokban mindannyian érintettek vagyunk. Emlékszem, hogy milyen nagy élmény volt, amikor Gordon Agátának a Kecskerús című könyve megjelent először 1997-ben, addig példanélkül való volt, hogy ezekről a dolgokról beszélni lehessen. Én magam is írtam egyébként ilyen novellákat. Nádasdy Ádámnak legutóbb 2 évvel ezelőtt a Jól látható a Lógóki című könyvében is ilyen történetek voltak. Zuzana Brábcovát Gyöngyök éve című könyve, vagy amiből film is készült, a Patricia Highsmith Carol című, vagy Szólíts a neveden, ugye nagyon népszerű, vagy a Cameron Post Rossz nevelése, az általam nagyon kedvelt Patrick Ness Soha nincs vége című furcsa, túlvilági kamasz története egy magára találó meleg fiúról, úgy kezdődik a könyv, hogy az illető meghal. Ennek a tragédiának a fényében mégis az életről szóló könyv. Zelei Bori Zsuzsa és Márta szerelmével foglalkozik, a közelítés és a távolítás táncával, és azzal a bánattal, ami a szerelmet követi, vagy követheti. A költőisége ennek a könyvnek is ezért nagyon erős. Régebben a kamaszok és a fiatal felnőttek foglalkoztatták, 2016-ban jelent meg 14 éves kortól olvasható novella füzére, határhelyzetek, vívódások, apró dolgok és nagy dolgok. Tulajdonképpen én szintén túlélő könyvnek, meg emlékállító könyvnek tekintem a párkapcsolatokról és a szeretetről. Nem csak a szerelemről, mert hát hiszen nem csak a szerelemről szól, hanem van benne testvérkapcsolat, barátság,
szülő.
Igen, nagyon sok vetület az életünk, a mi életünk is. Jó napot kívánok! Ez itt a Lírástudók, és Juhász Annával beszélgetünk Pilinszky János Önéletrajzaim című könyvéről. Szervusz Anna, nagyon köszönöm, hogy elvállaltad, hihetetlen mozgásban vagy az utóbbi időben, Pilinszky kapcsán is, nem?
Szia, na én is nagyon szépen köszönöm, és olyan, mintha mi csak elkezdtünk volna pár hete egy beszélgetést, és azóta folyamatosan a fejemben van az a sok minden, amit érintettünk, és olyan jó, hogy elhívtál most, mert persze van sok újdonság Pilinszkyvel kapcsolatban, ez a könyv is, meg jó téged látni, meg ebbe az irodalmi nyüzsgésbe részt venni.
Nem csak könyvekről van szó az életedben mostanában, mielőtt belevágnánk Pilinszkyben, de foglalkozol valaki mással is, másnak az életével, nem csak Pilinszky életét követed nyomon. Mesélj erről egy kicsit, mert ez egyszerre irodalom és társművészet.
Fricire gondolsz?
Fricire gondolok bizony.
Akit én már csak Fricinek hívok. Karinti Frigyesről van szó, és igazából ez a kapcsolat köztünk Frigyessel elég egyoldalú. 2010-ben indult komolyabban, amikor ugye elkezdtem kávéházi irodalommal foglalkozni, de igazából ezek olyan fennhéjázó mondatok, csak arról van szó, hogy besétáltam egy kávéházba, mert szerettem volna, hogyha irodalom kapcsán beszélgetnek az emberek, és úgy éreztem, hogy ezt olyan helyszínen tudom leginkább megtenni, ahol ez a génius lóci, ez működik, ez a hely szelleme, és mivel a Hadikkal szemben lakom, úgy adta magát, hogy ott legyen az első ilyen közösségi élmény, ez lett az irodalmi szalon, és valahogy Karinti Frigyes, a századforduló, a barátai, ugye szemközszakott Kosszolányi Dezső egy ideig, de az egész 11. kerület, meg az egész város, ugye ezekkel a kávéházi történetekkel volt tele, és ez mindig velem volt, bármit csináltam, bármilyen estem lett, bármilyen helyen kezdtem el dolgozni, valahogy mindig ez volt a forrás, hogy ki volt ez az ember, és ki, és hogy élt, milyen családban, és kik voltak azok a nők, leginkább engem, hogy Aranka izgatott föl, akik mellette éltek, akiket ő szeretett, akikkel harcban állt, akikért harcolt, akikkel ő menekült, szóval akikkel az ő életét leélte, és tavaly adódott egy lehetőség, jött egy pályázat, és valahogy úgy éreztük a férjemmel, hogy összeállt minden, és beadtuk a Frici és Aranka című forgatókönyvünket, ami el is nyerte a pályázatot, és most forgattuk le belül a tévéfilmet, most van a vágószobában, nagyon-nagyon izgalmas, és leginkább az volt nagyon izgalmas számomra, de tedét ez igazán irodalomban, hogy egyszerűen tényleg azt éreztem, hogy valami, amit megtanulunk az iskolába, velünk él, kutatunk utána, nézzük, tudunk pár dolgot, Kosztolányi Dezsőné feleség, hogy a csodás könyveket írt, ahogy egyébként Guti Erzsébet is ismerjük, a Búvópatakot, Déri Tibort, és csomó dolgot, ha utána járunk, de nem úgy élő alakok. És amikor jön egy színész, aki megkapja ezt a szöveget, és rengeteg háttér dolgot adunk át neki, és egyszerűen odállok a kamera mögé, és azt látom, hogy feléled Aranka, és feléled Frici, és megszületik mindaz, ami valahogy eddig 10 éve a munkámban benne volt, és ez egy nagyon fontos állomás, úgyhogy bízom benne, hogy össze meglátja a közönség, és szeretni fogja.
És el tudod képzelni, hogy ugye most Pilinszkivel foglalkoztál, és filmeket készítettél Pilinszki kapcsán, ezt azért el fogod most mesélni, de hogy el tudod képzelni, hogy Pilinszki magánéletéről is tudnál filmet készíteni, hiszen te most már nagyon megismerted őt, és egyáltalán van olyan színész, aki képes lenne most Pilinszkit alakítani?
Én azt mondom, hogy igen, mert hogy foglalkoztat is a dolog, ugye ilyen, úgymond ilyen dokumentum dolgokat forgatunk, sok helyre ellátogatunk, és így, ahogy telik az idő, egyre jobban rájövök, ugye januárba kezdtem, tehát most kb. A felénél tartok ugye ennek a centenáriumnak, és egyre jobban azt látom, hogy az ember lehet, hogy mindenhol ugyanazt keresi az összes munkájában, egy picit másképp, hogy kiszólít meg minket, tehát én valahogy az otthont keresem, és én folyamatában vettem észre, hogy mindig azt nézem Pilinszki Jánosnál, és hogy kivel, hol volt otthon. Hmm. És nem csak azért, mert a helyszíneire megyek el, Székesfehérvárra, most mondjuk Rómába, Budapesten, de valahogy szövegeibe is azt nézem, hogy ez az ember meg tudott-e érkezni, és vagy a mi, és most ide pandémia, oda pandémia, házasság, nem házasság, gimi, egyetem, munka, konfliktusok, vajon mi kell ahhoz, hogy egy ember a 21. században otthon érezze magát? Mm. És nekem ez lett az egyik fő kérdés idén, e köré mennek a gondolataim, ütköztettem a saját édesapámmal, ütköztettem azzal, hogy egy alkotó mikor tud otthonra találni, hogy ez egy folyamatos utollevés, vagy ezek pillanatok, mint Pilinszki életében, és aztán megéljön a lefüggönyözött szoba, de vajon baj a lefüggönyözött szoba, vagy pedig az egy olyan állapot, ahol akár szövegvariánsok, szövegek, versek meg tudnak születni. Szóval ez van bennem, szerintem nagyon jó filmet lehetne Pilinszki János életéről is forgatni, és én azt gondolom, hogy ezzel a lelkiséggel, akármennyire is talán távolinak tűnik, lassúnak tűnik, a 21. században erről a csöndről, vagy erről a szemlélődésről olvasni, mert talán ez a szemlélődés, ami Pilinszkinél van, ez nekünk nem annyira ismerős, vagy egy mai fiatalnak nem annyira ismerős. De én azt gondolom, hogy egyre többen az elmúlt egy évben, egyre többen tartottak e felé, lehet, hogy kényszerből, de mégis valami meg tudott születni, és ez olyan dolog, tudod, Anna, hogy mégis mindegy, hogy mi miatt kerülünk egy helyzetbe, itt az a kérdés, akkor látszik, milyen emberek vagyunk, hogy azzal a bizonyos helyzettel mit tudunk kezdeni. Hogy egy elvonással, egy magánnyal, egy bezárkózással mit tudunk, mert hogy ahogy Nagy László mondta apukámnak, kimondta, hogy könnyű lesz az élet. Hát nyilván nem az a lényeg, hogy hasunkat sütessük 60 éven keresztül egy pálmafás tengerparton, vagy legalábbis én nem erre vágyom. Nem ettől leszünk, nem ettől születnek szövegek. Hanem attól, hogy jó is, meg rossz is, szenvedés is, és boldogság is, és a szemünk csilloghat a könyvtől, meg a megérkezéstől is. És valahogy erre találok Pilinszkibe, és azt gondolom, hogy egyre több mindenkinél látom ezt az utat.
Érdekes, amit mondasz. Egyrészt, mert ugye az önéletrajzaim, most már kezdem szétteríteni ezt a dolgot, igen,
minden
a pandémiában. Az önéletrajzaim könyv az apropója, és pont azt mondja Pilinszki, hogy neki nincsen egy önéletrajza. Tehát le tudja írni, hogy születtem 1921. november 27-én a Nyilas jegyében, bal tenyeremről azt mondják, hogy kusza erőtlen vonalaival egy tehetségtelen elmebeteg és egy alvajáró bűnöző tenyere lehetne. A jobb tenyerem vonalai viszont rendezettek, és a tehetség bizonyos ábráit mutatják. Így indítja a feljegyzéseit, az önéletrajzi feljegyzéseit, és amit ő leír, az nem az ő élete. Tulajdonképpen ezt az önéletrajzi regényt a tervezgette egész életében, és mindjárt egy nőnek a karakterébe bújik, és azt mondod, hogy keresed az otthonokat, és a Karinthy Frigyesnél is a nőket mögötte, és hát Pilinszki életének meghatározói a nők a felnövéskor is. Ha elkezdenéd, akkor Pilinszki egy kislány lenne az elején, vagy ő magam, ugye szerepel ebben a könyvben, ő mint Jancsika kívülről, tehát hogy egyáltalán rögzít egy költő alak. Te a te édesapádon azt láttad, hogy igen? Picit összevetném, mert ugye te közelről láttál egy költőt.
Szerintem papánál igen, egyértelmű talán, de ő is nagyon kereste az útját, és hasonló lelkületű volt, ha bár a költészetük, tehát a lírájuk egészen más Pilinszkivel, tehát ha az egyik fele szűkítés, a másik az a kibontás, de mégis nagyon sok esetben ugyanarról beszélnek, és ez szerintem nagyon izgalmas, hogy nem kell választanunk. Tehát hogy szerintem a költészettel való ismerkedés, vagy a költészettel való munka, vagy gondolkodás, az pont arról szól, ami egy kicsit ebbe az önéletrajzemben is benne van, hogy nem egy az én. Tehát az, amit mondjuk Csányi Vél most teljesen másra megyek felvet az én Ikaroszba, vagy kisfiam Ikaroszba, tehát hogy van egy individualizálódó társadalom, és ugye mit mutat a labirintoszi társadalom, hogy lehet másképp, hogy nem csak ez az én. És olyan érdekes, hogy nagyon sok helyen találkozunk ezzel, hogy nem csak ez az én van, amire a mai világ tanítja az embert. És érdekes, hogy itt ugye 60-as években elkezdi, ugye állandóan írja ezt a önéletrajzémet, aztán abba hagyja, megír pár fejezetet, nem tudja folytatni ott az álomnál, pont amit megtaláltunk. Erről fogok mesélni. És hogy ugye azt mondja, hogy egyáltalán az, hogy én, ez újabban rettenetesen zavar engem. Már ez, erről külön egy órát tudnánk beszélni. Én azt gondolom, mondja Pilinszki, én azt mondom, és hányszor kezdődik nekünk is a mondatunk, hogy én azt gondolom, én ezeket már írtam a sajátomból, mert ugye rettenetes. Jó, mondom, de hát legszívesebben azt mondanám, hogy az ember azt gondolja, az ember azt mondja. No, ezek a dolgok kezdtek izgatni engem. A prózában az én is elveszti, sokkal inkább elveszti a szerepét, mint a lírában, és a másik, hogy fantasztikus módon a legszebb dolgok, ahogy súlyt kap az írás, az időnek az érintése, tehát az én és az idő, ami nekem is mondjuk most két fogalom, de ezek tényleg csak ilyen szilánkok, amiket most így ki tudunk ragadni egy könyvből, állati izgalmas ez az önéletrajzaim, és hogy ennek az énnek a szerepe nagyon, nagyon, nagyon fontos nála versekben is. Most pont kinyitottam a krátert, itt van előttem, én nem számítok. Ez az én, igen, a lomb utáni vers a kötetben, és állati izgalmas összevetni egy-egy verset ezzel a prózai írással, hogy mind töprengető, és hogy tudta valóban lebontani ezt az ént, és megszületni egy fában, megszületni egy másik nőben, és ahogy írja is itt a bevezető részben, vagy a felvezetőben, hogy elmossa a határokat, és mindenkiben megtalálja magát, és valóban nála ugye az életében a nők szerepe mindig nagyon fontos volt, ezek a nagynénék, akik körülvették, az édesanyja, akivel, hát tényleg most, hogy megyünk Rómába, elképesztő, olvasom a levelezést, hogy az anyukájával folyamatosan levelezett, egy 26 éves fiú, gondoljunk bele, hogy megjárja a háborút, hazajön, ugye azokat az élményeket szerzi meg, ami egész életére hatással van, a borzalmakat látja, a francia fogolyt látja, rettenetes, akkor megjelenik a trapézés korlát 46, és 47-ben már ott van Rómában, meghívja, ugye a Bas Lóránt, segít neki, kijut a többiekkel, és így folyamatosan levelezik a mamával, és a mama írja az ő 26 éves fiának, hogy drága fiam, hát csak vigyázz meg, az édes jó Isten, áldjon már meg, és stb. És ő visszaírja az anyjának, és nem érzi jól magát az utazásba, és keresi a helyét, és kiül kávézni, és csak hogy a kedves hallgatók értsék, és most visszautalok rád, nem magamtól vagyok ilyen okos, hanem ennek a levelezésnek egy része a Kovács Péter féle Pilinszki közelébe kötetben van benne, és Anna, azt remélem tudod, de ha nem, akkor most elmondom itt a podcastbe, hogy ezt te hoztad ezt a könyvet, ugye, ami beszélgetésünkre.
Én Dávid Annától kaptam egyébként ajándékba.
Te Dávid Annától kaptad, te elhoztad a podcastbe, én irigykedve néztem az egészet, mert én csak apukámtól hallottam ugye erről a könyvről, és az én lakásomban nem volt meg, tehát nekem ez egy távoli emlék volt. Akkor utána az estünk után ketten megkerestek, egy ember egy héttel később odalépett hozzám, hogy ő megrendelte nekem egy egyházi könyvtárból, de most kapaszkodj meg, annyira sokat hivatkoztunk erre a könyvre, hogy annyian elkezdték keresni, hogy most kiadja a Vigília kiadó, és júniusban lesz a bemutatója. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a mozanatok, Anna, ez most neked köszönhetjük, hogy az emberekhez eljut, és azért jó a Kovács Péter könyve, ugye a unokaöccsel, jogörökössel. Azért fontos ez a könyv, mert megismerhetünk valamit a versekből, megismerhetünk valamit most az önéletrajzaimból, és nagyon érdekesek azok a családi történetek, többek között a nők szerepéről, hogy hova kapaszkodik ez az ember, és állandóan költözik külön szobába, nem külön szobába, el akar szakadni a Máritól, a bébitől, de mégis a bébihez ragaszkodik egész életében, mégis kell neki ez az ölelés, mégis kell a hozzábújás lelkileg is a többi emberhez, a másik emberhez és a nőkhöz. Most Jelen is tanár úrral beszélgettem, azokat a prostituáltokat hozta föl, akiket ugye gyerekkorában benne van egyébként az önéletrajzaimban, és lát, tapasztal, ami szintén egy nagynénye kapcsán ismer meg. Tehát a nyitottság, a nyitott szemlélet, a kíváncsiság, az elfogadás, a szeretet, ami ebben az emberben benne van, és ez a rengeteg érzés, hogy lebontsuk az ént, és írni egy olyan regényt, ami egy önéletrajz, de közben legyen költészet is, és közben várja, hogy is írja a figyelem önéletrajza.
Igen.
Nem, szóval valami egészen elképesztő.
Ez csak egy költő tudja írni, igen. Tehát egy regényíró az eleve így lát. Ez a különleges, hogy Pilinszky elkezdett, olyan kár, hogy nem lehetett, nem fejezte be, és nem lehetett belőle regényíró. Hihetetlen érdekes, a francia új regény, mindenféle benne van. És amit te mondasz, hogy az édesapáddal való párhuzam, hogy édesapád is az univerzumot tette versbe, de nekem az a nagyon érdekes, hogy Vörös Sándorral találtam most nagyon sok párhuzamot, igen, az önéletrajzaim, és Vörös Pilinszkyt tartotta talán a legtöbbre a kortársai közül. Gondolom, hogy édesapád is sokra tartotta Pilinszkyt. Dolgoztak együtt egyébként?
Voltak többször együtt, különböző utakon is, tehát azt hiszem, hogy 80 március,
amikor
is volt ez a londoni út, amikor ugye Nemes Nagy Ágnessel, Pilinszkyvel, apukám, és még többen felkerekedtek, és ugye a British Council meghívására kimentek. Hát ez egy felejthetetlen út, és nem csak azért, mert tudunk róla több, úgymond ilyen civil sztorit, hogy rabolják ki Pilinszkyt, és mi történik vele szegénnyel, és ez most pont valamelyik nap, valamelyik irodalmi portálra hozta, hanem azért is, mert nagyon sok mindent megtudtak egymásról ezeken az utazásokon. Hogy lehet számítani egymásra, ki hogy viselkedik, ezt megelőzte több közös régi kapocs is, tehát ugyanígy, hogy mondjam, Ted Hughes összekapcsolta őket, aki nem csak a magyar irodalomnak volt egy kiváló fordítója, ő kettőjüknek is kivételesen jó fordítója volt, és Sylvia Plath kapcsán azt hiszem, hogy a hallgatók is ismerhetik. Ugye azért volt nagyon érdekes, Pilinszky sokat írt Ted Hughesról, és a hozzávaló kapcsolódás, hogy mennyire fontos volt, ezeket ajánlom egyébként a diába olvashatóak, és hogyha valaki úgy szavazik, mondjuk beírja Ted Hughes, akkor kijönnek ezek a szövegek, ha nincs előtte könyv. És apunak is nagyon fontos volt, olyan érdekes, hogy a Sylvia Plath-szal való házasságról nagyon sokat beszélt, úgyhogy apu nem volt perfekt angol, és megtalálták a közös hangot, mert papának is az első házassága Szeverényi Erzsébettel, aki egy kiváló Bródy Sándor kutató volt, ugyanezzel nehézséggel, most mondom azt, hogy megátkozva, de nem így van, tehát ugyanez a nehézség volt. Tehát egy elmebaj, egy zavar, egy zseniális elme, egy kivételes nő, és a belső harcok, amiket vívott, és amikkel nem tudott megvívni. És ez a két ember olyan érdekes, hogy többször mesélt erről papa, hogy ott ültek egy-egy kávézóba, mondjuk Londonba, és nem is értették úgy egymás nyelvét, fordítót kértek, próbáltak egymás felé találni, azért volt közös hang természetesen, de hogy nem csak a szarvasra változott fiút fordította le Ted Hughes, hanem valahogy emberi kapcsolódások is voltak, és Pilinszkynél ugyanezt olvashatjuk, hogy nem egy fordítóról van itt szó, de persze a fordítót a nemes értelembe értsük, mert ő kiváló munka, foglalatosság, hát neked nem kell bemutatni, de valószínűleg ilyenkor lelkek és emberek összetalálkoznak, és érdekes a sorsok is. Tehát, hogy több olyan kapcsolat volt, ugyanígy a hit, a vallásosság, máshonnan közelítették meg, de mind a kettő embernek az életébe központi szerep volt, és ugye Pilinszkynél a vallás, vagy a hitet, vagy én mondjuk az önéletrajzaimból is így kiírtam így a beszélgetés elejére, ez mind ide kapcsolódik, hogy lator, áldozat, bűn, szeretet, bárány, gyermek, Jézus, halál, szálka, labirintus, kegyelem, jobb és bal lator. Ezeket írtam ki. Mm. Ezek nem csak az önéletrajzaimba, de a Pilinszky lírába, prózába, eszéisztikába kulcsfogalmak. És ha apukámat nézem, akkor az a vallás, amivel ő Bián találkozott a családjába, a kötelező elsoldozás, a kötelező templomba járás, és mindaz az út, amire ő azt mondta, hogy ő egy istenkereső ember, de számára ez mindig egy nagyon fontos út volt, ebben is találkoztak. És sokszor beszéltek erről, ahogy egymás szövegeibe is, mint titkot elárulva, én is szoktam kulcsszavazni ugyan neten, és mint Pilinszkynél mindig hivatkozási pont, több más mellett Juhász Ferenc, ugyanúgy papa is mindig azt mondta, tanította és írta is külön prózai írásokban, mondjuk a halálszivárvány kötetben van is egy külön írás Pilinszky Jánosról, hogy a legnagyobbak egyike, és ugyanígy mind a ketten, csak hogy lezárjam, valóban Vörös Sándorról is azt mondták, ahogy Vörös Sándor is Pilinszkyről, hogy a legnagyobb. És ez olyan nagy dolog, amikor látunk egy világot, ahol mindenki, és csúnya szóval nem nyírja egymást, és olyan nehéz valódi elismerést találni, mint hogyha félnénk attól, hogy a másik jó és tehetséges, mint hogyha nekünk rosszabb lenne azáltal, hogy egy zsenit látunk, mert hogy ezek az emberek azok voltak. És ha csak pár évtizedet visszamegyünk, és akárhogy is volt nézett különbség, vagy világnézeti különbség, ezek az emberek elismerték egymást, és ez olyan szép példa.
Igen, tanulhatunk tőlük, és nekem azért is csodálatos, hát ugye én általad megismertem édesapádat, kezet rázhattam klasszikusokkal, Pilinszkit én nem ismertem, te ismerted
nem,
egyébként?
Nem,
Láttad?
Nem, mert ugye 81. május 27-én halt meg, egyébként mi pár nap különbséggel születünk Pilinszkivel, mert én november 24-ei vagyok, ugye én is nyilas vagyok. Én 80-ban születtem, tehát annyira pici voltam, hogy akkor ő ugye Székesfehérváron volt, pont abban az időszakban, 80 nyarától 81 tavaszáig, és aztán pont feljött ugye Budapestre, és itt került már kórházba, tehát hogy ez már annyira kevés volt, de mondom, nagyon kiskoromtól az ilyen családi legendáriumban benne van.
Azért is érdekes, mert képzeld el, hogy ugye ő neki Robert Wilson egy rendkívül fontos szereplője az életének, és én Robert Wilsont láttam Berlinben fellépni, és elképesztő volt, igen. Csodálatos, bekettett egyébként a Crabs Last Tape-et. Fantasztikus volt, és megértettem akkor, hogy beszakad a színpad ettől az embertől, és hogy még köztünk járnak azok az emberek, akik ezt az egymás elismerését, tehát nyilván mindenhol voltak furkálódások, de mégiscsak a klasszikusok megmaradnak egymást, ugye pontosan azért, mert a tehetség elismeri a tehetséget, pontosan azért megmaradnak példának és példaképnek. Nagyon érdekes az önéletrajzaim, mert ugye a Robert Wilson színháza mellett nagyon erősen érezhető, hogy a film, a fényképezés, ebből operát akart készíteni, igaz? Kocsis Zoltánnal?
Kocsis Zoltánnal így van, és ők ezen dolgoztak, és most nincs itt a Kocsis Zoltános érzetem, olyan érdekesen beszél róla Kocsis Zoltán, hogy ugye juttas erre, ennek köszönhetően ismerkednek meg, és hogy annyira nagy hatással van rá, amikor találkozik azzal az emberrel, ugye Pilinszkivel először, akit addig tisztelve olvas. És hogy nagy hatással van rá az a vékony hangú, angyalszerű ember, aki közben olyan verseket ír meg, hogy mindenki lelkébe lát, és valóban elkezdenek közösen dolgozni, és ugye említettük ezt a bizonyos megtalált füzetet, ami az eddigi fél évnek is már a sikere, és azért nagyon érdekes, mert persze sikert mondunk, mert de ez nem is siker, szóval az, hogy megtalálunk egy olyan kéziratot, amiről eddig 40 éve senki nem tud, és ezt előadja egy hihetetlenül tiszteletreméltó, de civil ember előszedi a fotóalbumai közül, szóval ez tényleg olyan, hogy nem hiszi
el. Hol történt? Mert nem mindenki tud róla, hogy elmentetek.
Ugye a Székesfehérváron történt, mert én az idei centenáriumban arra gondoltam, hogy amellett, hogy két hetente beszélgetek teljesen különböző emberekkel, írókkal, irodalomtörténészekkel, akikről azt gondolom, hogy izgalmas vagy fontos nekik Pilinszky János, emellett utazni is szeretnék, és olyan helyszínekre megyek el, és tervezek elmenni idén, amik kapcsolódnak az alkotóhoz. Tehát Székesfehérvára, tehát megyünk Velembe, csinálunk egy Ottlik Pilinszky túrát a Vas megyében, és két olyan helyszínre terveztünk elmenni, az egyik a már említett Róma, a másik pedig Párizs. Persze még Londonban is jönne, de nem lehet mindent, mindenesetre ez így is egy nagyon izgalmas egy év. És az első út Székesfehérvára vezetett, kis tábbal mentem, és ott is volt egy beszélgetés, és a rossz idő miatt nem ugyanaznap csináltunk egy úgymond városi sétát, mert zuhogott az eső, ezért áttettük csütörtökről szombatra, és minden ennek köszönhető, mert csütörtökön este, amikor a beszélgetés volt, engem megkeresett egy Bokros Judit nevű lány, újságíró, és valahogy egy ilyen fél mondattal említett, hogy egyébként neki van kapcsolódás a Pilinszky Jánoshoz, mert az anyukája volt a főbérlője, és a mai napig abban a lakásban lakik. Most tudod, ilyen mondatot egy irodalmának, aki ezzel foglalkozik, tehát ez, rögtön néztem rá nagy szemek, hogy ezt úgy hívják, ugye, hogy felhívás keringőre, hát ez egy költői dolog, hát persze, hogy szeretnék elmenni a mamához. Megbeszélték, és mondták, hogy akkor szombaton várnak. És mi elindultunk a sétára, szombaton sütött a nap, Cinki Ferivel, Pallag Zoltánnal bejártunk kávéházat, múzeumot, mindenhova elmentünk, és ugye a Kígyó utca 4-es ház is be volt tervezve, ahol albérletben lakott Pilinszky János, még Ingrid Fisóval mentek oda, de aztán mégis egyedül költözött be, ez volt az utolsó lakhelye. Amikor odaértünk a lépcsőház, ez egy hatodik emelet, egy szobakonyhás panel lakás, késtünk, szégyeltem magam, de hát egy városi séta mindig hosszabb, mint tervezzük, és így félrehúzott Judit, és mondta, hogy hát az édesanyja előkapott egy olyan dolgot a szekrényből, amit még soha nem kapott elő, 40 éve ő se ért, és sose látta, egy ilyen vászonborítású jegyzethüzet, és azért eléggé úgy tűnik, hogy ebben Pilinszky kézírása van. Ez voltam, tényleg, tehát sokkot kaptam, téptem fel az ajtót, jó, nem dramatizom, de tényleg megyünk fel a lakásba, és tényleg ott el előttem egy hihetetlen emberi. Itt látszik, hogy igaz történet. Tehát egy idős asszony, aki bevezet ebbe az egy szobába, ahol ő azóta is lakik, a legegyszerűbb környezetre gondoljunk, és látom magam előtt, hogy ott van az asztalon ez a füzet, meg egy levél, amit neki írt Pilinszky, ők életükben kettőször találkoztak, elkezdjük lapozni ezt a jegyzetfüzetet, és tele van zenei feljegyzése, egyébként Kocsis Zoltán is többször szerepel benne. Hát most őszintén ezek gőzöm nem volt, hogy mi ez. Tehát a oldalszámokra, a tervezett oldalszámokra azt hittük, hogy telefonszám. Ugyanúgy hatjegyű volt, mint régen a telefon. Nem tudtam eldönteni, hogy mik lehetnek ezek telefonszámok, feljegyzések. Oda bejött írva, hogy második álom, harmadik álom, NN, álomnapló, mi ez? Tehát, hogy nem értem, az egyértelmű volt, hogy az ő írása. Az egyértelmű volt, hogy nagyon sok zene folyamatosan, amit hallgat a kazettán, mindent jegyzett el, mint egy burjánzó, nem tudom mi, tehát, hogy tele-tele egymásra. Volt benne francia szöveg, az olyan, az utólag elolvastuk, hogy ezt Ingridnek írta. Egyfajta bocsánatkérés, egyfajta vallomás. Mondom, voltak hosszú, egybefüggő szövegek, amikből több bekerült ebbe az önéletrajzaimba, mert kiderült, amikor elvittük Kovács Péternek, a jogörökösnek, akinek már online megmutattam, és lehetett érezni, hogy itt most valami van. Ez már nyomdában volt, ez az önéletrajzaim kötet. És kiderült, hogy amit megtaláltunk, az egy olyan jegyzetfüzet, aminek a szövegei olyan vázlatok, amik ebbe a szövegtestbe beleillenek. Tehát az az NN, az itt is szerepel, mint fegyenc, nem is emlékszem, pontosan mindjárt megkeressük, azok az álomleírások ideillenek, és azok a szövegutalások ideillenek.
Onnan került be a
jegyzetanyagba? És onnan került be a jegyzetanyagba.
Mert kéziratok is vannak, a kéziratból is került be, csodálatos
az
történet.
Az utolsó részben, igen, tehát hogy ez meg tud történni, ez valami egészen elképesztő, és felgyorsult az esemény, már nyomdában volt az önéletrajzaim, amikor ugye kerestem Kovács Pétert, Dávid Annát, pár napon belül, másfél héten belül találkoztunk, felhoztam, itt van például ez a, nem tudom, a századik oldalon, ugye ezek az oldalak kifejezetten jegyzetfüzetből kerültek bele, felhoztuk a kéziratot Székesfehérvárról, ezt is levideóztuk, ez fenn van a Szalon oldalon, az egész kis film, és azonnal lehetett látni, tehát ők megállítottak a nyomdát, elkezdték megnézni a szövegeket, beleillesztették, ahová kell, újra tördelés, újra szerkesztés, már minket is beírtak, és így került most nyomtatásba. És ugye mondom, ez az NN, az egyiket életfogytiglani börtönre, a másikat köteleteli halálra ítélték. Nekem viszont első és utolsó emlékem inkább hasonlít ahhoz, amit jobb hián álomnak neveznek. Most nem fogom felolvasni, olvassák el az emberek, de hogy bekerül, tehát hogy ez egy olyan történet, ami azt bizonyítja nekem, hogy mindenhol lehet egy könyv, mindenhol lehet egyébként egy történet, és hogy lehet, hogy 40 év után érzi valaki úgy, egyébként szerintem ez az időskorral is jár, én is mondhatom ezt, mert idős ember mellett nőttem föl, hogy ez egy nagyon törékeny dolog, amikor az ember talán valami más fénytörésből lát valamit, és a kincseit átadja, a kincseit meg tudja mutatni. Tehát én azt gondolom, hogy ez így nem kifejezetten nekem, hanem mindannyiunknak szól, hogy Judit néni odadott valami olyat, ami lehet, hogy nem tudta, hogy milyen fontos dolog van nála, de megérett arra, hogy ezt megossza.
És mehetett a nyomdába.
Igen.
Csodálatos. Hát ilyen nagyon-nagyon ritkán történik, hogy az irodalomtörténet pillanatait, a nyomozásnak a pillanatait érjük tetten, és hát nagyon köszönjük, Anna, ezeknek köszönhető, és egy csoda, és mindenkinek, aki ebben részt vett, aki megőrizte, és akkor most mondanám ebben a könyves műsorban, hogyha kéziratot találnak otthon, amiről nem tudják a forrását, ne dobják ki. Keressenek meg egy irodalomtörténészt, Juhász Annát is meg lehet.
Küldjék el Juhász Annának, és Juhász Anna csinál egy műsort, nem viccelek, de tényleg ezt sose lehet tudni, és ez már csak ilyen záró gondolat, hogy akárhogy is te is, én is kéziratok közt élünk, tehát én is apukámét gondozom, azt is mondhatnánk, hogy szinte megszokjuk, de erre nincs megszokás. Tehát a megtalálásra, az, hogy abból, amit egész életünkben tesszük össze ezeket a pici mozaikokat, amiből a saját életünket, a létezésünket, a gyerekünket, a munkánkat próbáljuk megérteni, hogy igazából mi is van, hogy miben hiszünk, hogy mi vezet minket előre, és meddig tarthat ez, abban megint bekerül egy rész, és megtudunk róla, Pilinszkiről egy újabb dolgot, de ezáltal magunkról is, meg a környezetünkről, meg az ő környezetéről. Szóval ez valami kapcsolat így a mulandósággal, meg a múlhatatlansággal, és ez nagyon szép dolog.
Az öröklét tanúi vagyunk. Igen. Nagyon-nagyon köszönjük. Az olvasók is, hogyha a kezükbe veszik az önéletrajzaim kötetet, akkor láthatják a kéziratot, úgy érezhetik, hogy a Pilinszki közelében vannak, ahogy itt a könyv címre is utaltál. Nagyon-nagyon köszönjük, és azt hiszem, hogy ilyen lelkesedéssel még nem beszélt senki, mert annak a friss felfedezésnek az örömében beszéltél. Nagyon köszönjük, Anna, és remélem, hogy folytatjuk a beszélgetést Pilinszkiről hamarosan.
Köszönöm a meghívást.
A Lírástudók irodalmi podcastot hallották, a Líra könyv és a Fidélió műsorát. A Líra könyvesboltok újdonságai közül válogattunk Szabó T. Anna kalauzolásával. Szerkesztette Gyürke Kata. Tartsanak velünk legközelebb is!